Október 23-a az 1956-os forradalom első napja. Mai nap emlékezünk a 69 évvel ezelőtti eseményekre. Október 23-a az 1956-os forradalom és szabadságharc napja. Mai műsorunkban Gulyás Lajos református lelkésszel szembeni eljárás, az ő halálos ítéletéről és kivégzéséről beszélgetünk. Vendégünk Erdős Kristóf, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója. Nem feltétlenül egyháztörténelem vagy egyháztörténet jut eszünkbe az 1956-os forradalomról, mégis 1956 után jó néhány római katolikus papot meggyilkolnak, furcsa körülmények között hunynak el, elég csak a már boldoggá avatott Brenner Jánosra, vagy a Veszprémi Egyházmegyés Szekuli Pálra, vagy a tiszavárkonyi papra, Kenyeres Lajosra gondolnunk. Ugyanakkor van olyan református lelkész, Gulyás Lajos, akit halálra ítélnek, és 1957. december 31-én kivégeznek. Református lelkészeket nem gyilkolnak meg, vagy nem tesznek el úgy lábalól, mint katolikus papokat. Őt azonban egy 56-tal összefüggésben ítélik el a győri 56 utáni eljárásokban, perben, és ki is végzik. Most nem feltétlenül a teljes Gulyás Lajos életútra, hanem az 56-os szerepvállalására és az azt követő megtorlásra fókuszálunk. Mi kötődik az ő nevéhez, vagy milyen eseményekbe vett részt 1956-ban és azt követően, ami miatt a kádári megtorlás majd bíróság elé állítja és ki is végzi Gulyás Lajost?
Gulyás Lajos egy fiatal, 30-as éveibe járó református lelkipásztor volt a hármas határ közelében, Levél községben, ami Moson-Magyaróvár és Hegyeshalom között félúton található. 1948-tól élt ott a feleségével és három kislányával. A községnek volt a református lelkésze. Az ő 56-os szerepvállalásához első renden, kronológiai sorrendbe haladva a tragikus kimenetelű Moson-Magyaróvári sortűz kötődik, amely ugye 1956. október 26-án történt, amikor is tűzparancsot adott ki a laktanyának a parancsnoka. Ugye fegyvertelen tüntetők mentek a laktanya irányába, és miután már ugye a városba leszették a vörös csillagot a tanácsházának az épületéről, a kutatások azt mutatták ki, hogy operatív a határvédelmére szolgáló titkos anyagokat őriztek a határőr laktanyába, és a tűzparancsot legalábbis ezzel indokolta a laktanyának a parancsnok. A Gulyás Lajos, amikor kitört a forradalom, ahogy szerkesztő úr a bevezetőjében ezt felvezette, 1956. október 23-án ő nem tartózkodott Magyarországon. Gulyás Lajos egy felvidéki magyar ember volt, onnan származott, ott kezdte el teológiai tanulmányait is, és éppen rokonlátogatáson volt legnagyobb lányával, Ildikóval, Csehszlovákia területén, Kisújfalu községben. 56. október 25-én este, késő este érkeztek ők haza Levélre. És október 26-án, amikor ő a lelkészhivatalban dolgozott, hallotta, hogy mi történt Moson-Magyaróváron. Bement a városba, ott a kórháznak az udvarán látta a sebesülteket, a sortűz utáni sebesülteket, és a városnak a rendőrparancsnokával beszélt, hogy hát le kéne fegyverezni a határőr laktanyának a határőreit. Erre a rendőrparancsnok elutasította ezt a kérést, miszerint ők már letették a fegyvert, tehát ők ebbe nem kompetensek. Majd hazament Gulyás Lajos Levélre, beszélt a tanácselnökkel, hogy be kéne menni, bevinni az embereket Levélről, egyfajta szolidaritási menetet vinni. Aztán a tanácselnök ezzel egyetértett, ezzel a javaslattal, a községi pártitkárral összeszólalkozott, majd amikor bement Gulyás Lajos kerékpárral, már nem a városban, hanem a mosonmagyaróvári határőr laktanyába, akkor azt látta, hogy kisebb csoportokba ütlegelnek embereket. És az egyikhez odaférkőzött, és azt látta, hogy az egyik határőr tisztet, mint utóbb kiderült, Máté Lajosnak hívták ezt a államvédelmi állományban lévő határőrtiszt hadnagyot, őt kimenekítette ebből az ütlegelő tömegnek a gyűrűjéből, és miért is tette ezt? Talán ez fontos, hiszen ő nem a határőr tiszteknek a cselekedetét akarta védeni, hogy ők belelőttek egy ártatlan tüntető, fegyvertelen tömegbe. Ebben megragadható az, ami Gulyás Lajos egész 56-os szereplésében talán a legfontosabb, hogy ő egy rendpárti forradalmár volt. Az önbíráskodásnak ő nem akart helyt adni, és ezért mentette ki a határőr tisztet, úgyhogy ő maga is ütlegeléseket szenvedett több honvédnek a segítségével, és akkor őt aztán átadták a városi nemzeti tanácson, hogy majd bíráskodjanak fölötte. Tehát ő mindvégig hitt a törvényességben, még akkor is, amikor 1956 decemberében a Mála végzett házkutatás, parókián végzett házkutatás után arra buzdították többen, hogy hagyja el az országot, és ő mondta, hogy hát ő nem csinált semmi rosszat, és ő vele nem fog semmi történni.
Nagyon fontos ez a momentum, nem csak Gulyás Lajos, hanem nagyon sokak esetében, akik hittek abban, hogy 1956. októberében, novemberében visszatérhet Magyarország oda, ahonnan 45-ben, 48-ban a kiépülő Rákosi diktatúra alatt, ami ilyen útról letért, hiszen ugyan a fegyveres harcokban egyházi személyek nem vettek részt, de akár az egyház vezetői, akik börtönből vagy házi őrizetből visszatértek az egyházaik élére, Mincenti József, Ravasz László, Ordas Lajos, hogy a három történelmi egyház vezetőit mondjuk megszólaltak. A múlttal való szembenézést többen szorgalmazták vezetői vagy alacsonyabb szinten, hogy az, ami a 40-es évek második felében, 50-es években lezajlott, az mégsem elfogadható. És ugyanakkor voltak olyanok, akik támogatták akár karitatív módon, akár más módon a forradalmárokat, de senki sem akart fegyveres önbíráskodást, öldöklést, és hittek abban, hogy megváltozhat az, ami volt. Gulyás Lajos ennek egy jó példája, ugyanakkor elindul az a folyamat 56. december 19-én, amikor is sor kerül a házkutatásra, fegyvereket keresnek rá, aztán ezt követően majd elindul az ő letartóztatása, vizsgálati eljárása. Hogyan zajlanak itt az események, és mivel vádolják, mivel gyanúsítják őt?
A házkutatás előtt érdemes még azt megemlíteni, hogy Gulyás Lajos a mosonmagyaróvári sortűz körüli tevékenysége mellett 56-ban nagyon fontos szerepet vállal. Az 56-os új település járás irányítási szerveknek a szervezésében. 56. október 29-én a mosonmagyaróvári nemzeti tanácsnál jelentkezik, hogy ő szívesen részt venne ebben a munkában, és Szigeti Attilától, a Dunántúli Nemzeti Tanácsnak az elnökétől kap megbízást arra, hogy a mosonmagyaróvári járási nemzeti tanácsot, tehát az új forradalmi járásirányítási szervet szervezze meg, és felveszi a kapcsolatot a járáshoz tartozó településeken megalakult új forradalmi település irányító szervekkel, jár Rajkán, Bezenyén, Hegyeshalomban és a többi településen. És Hegyeshalomban van egy olyan momentum, ami később előkerül a bírósági tárgyaláson is, amikor is beszél két német nyelven beszélő újságíróval, ennyit tudunk róluk. A bíróságon nyilván az hangzik el a pártállami bíráskodás narratívájából, hogy ezek a Szabad Európa Rádiónak voltak az ügynökei, feltételezhetően ezek osztrák újságírók voltak Hegyeshalomban amúgy, de itt nagyon fontos dolgok hangoznak el Gulyás Lajos szájából, tolmács útján, ami igencsak kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, amivel szerkesztő úr bevezette az előbbieket, hogy mit is gondolt Gulyás Lajos arról, hogy minek kell itt majd következnie az 56-os forradalmat, szabadságharcot követően. Itt arra hívta fel az újságíróknak a figyelmét, hogy a Vöröskeresztnek nem növelnie kéne a segélyszállítmányokat, illetve az ENSZ-nek diplomáciai úton el kéne érniük, hogy a szovjetek vonuljanak ki Magyarország területéről, és mivel ő neki az osztrák államszerződés, ugye az 55 májusi osztrák államszerződés, a semlegesség kapcsán egy nagyon fontos momentum volt az ő politikai gondolkodásában, ő azt gondolta, hogy ki kell mondani Magyarországnak a semlegességét, illetve annak a négy koalíciós pártnak kell irányítani az országot, akik az úgynevezett koalíciós időszakban, az 1948-at megelőző években is irányították az országot, és Gulyás Lajos ezt a járási nemzeti tanácsot meg is szervezi Mosonmagyaróváron, majd a megtorlás idején már, a második szovjet intervenciót követően, 1956. november 4-ét követően ő részt vesz a régi új mosonmagyaróvári szovjet típusú járásirányítási szerv, tehát a tanácsnak a munkájában, azért, hogy az illegitim társadalmi bázisát kereső, ám nem találó Kádár kormány, akik ugye bevonultak a szovjet tankok élén, a legitimitását valamennyire tudja visszanyerni, ezért kooptálnak ezekből a forradalmi tanácsokból embereket. És Gulyás Lajossal szemben 1957. január 9-én születik egy cikk a Kisalföldben, a megyének a pártlapjában, akkori pártlapjában, és arra szólítják föl, hogy mivel vértapad a kezéhez, ezért neki le kell mondani, és ő amúgy is egy ellenforradalmár. Ugyanis azt írja a cikk szerzője, hogy a Máté Lajos államvédelmi hadnagynak a megmentésekor ő neki vértapadt a kezéhez, noha 4 napig alig bírta a nyakát mozgatni Gulyás Lajos, tehát korán sem volt erről szó, és másnap lemondatják a mosonmagyaróvári tanácsban Gulyás Lajost a pozíciójáról, és ezt követően próbálják arra kapacitálni lelkész kollégái is, saját felesége is, hogy néhány kilométerre van a határ, többeknek segítettél átszokni, te is menj át, és akkor mondja Gulyás Lajos, hogy még vasalt nadrága és a bitófa alá megyek. Azonban ő nem akart elmenni sem külföldre, sem pedig meghalni nem akart. Ő ekkoriban még intézte Csehszlovákiába a kivándorlási kérelmüket, mert örököltek családilag egy házat, és ki akartak vándorolni Csehszlovákiába. Tehát ő mindvégig hitt a törvényességben, hiszen ő maga is a törvényességnek a pártján állt, aztán 1957. februárban őt letartóztatják.
És akkor elindul az ő vizsgálati eljárása, ugye Földes Gábor és társai per harmadrendű vádlottja lesz, és ítélik halálra, és 57. december 31-én kivégzik. Mi ennek a pernek a célja, értelme, és miért kerül bele Gulyás Lajos, mit akar a kiépülő kádári diktatúra Gulyás Lajos példájával üzenni?
Mindenek előtt példát akar statuálni, hogy egy 3 gyermekes 30-as évei végén járó fiatal református lelkipásztort el lehet tenni szó szerint láb alól. Hogyha meg lehet tenni egy ilyen fiatal emberrel, aki a helyi közösségben egy tekintélyes közösség vezető, egy helyi értelmiségi, vagy ha meg lehet tenni egy 25-26 éves Káplánnal, mint Brenner Jánossal Rábakett helyen, hogy meggyilkolják, akkor igazából bármit meg lehet tenni, tehát a kádári megtolása, kiépülő kádár rendszer az valahol innen is indul. Hogy mi volt a célja a hatalomnak ezzel a perrel, a Földes Gábor és társai perrel 1957 május-júniusban, amikor ennek a pernek az első fokú bírósági tárgyalása lezajlik. Történészek vizsgálták ezt a pert, az 56-os megtorlásnak a kontextusába. M.K. Sándor és Kálev Figyes arra jutottak az elemzésük során, hogy ez az 1958 júniusi Nagy Imre és társai pernek a vidéki főpróbája volt, és be akarta bizonyítani azt a hatalom, állítják ezt az említett szerzők történeti kutatásaik alapján, hogy ez az 56-os ellenforradalom, ez egy országos összeesküvés volt, és a Földes perben az elsőrendű vádlott Földes Gábor egy Auschwitzot megjárt, korábban származása miatt üldözött főrendezője Győr városának, reformkommunista Nagy Imre párti, tehát hogy a Nagy Imre pártiak összeesküdtek a horti fasisztákkal, a horti fasiszta szerepet osztotta pártalmi megtorlás a másodrendű vádlottnak, aki egy magyar történelemszakos győri tanár volt, Tihanyi Árpád, akinek az édesapja vitézi telkeket szerzett világháborús vitézségért Horthy Miklóstól. A harmadrendű vádlott pedig maga Gulyás Lajos volt, aki a klerikális reakciós szerepét kapta a hatalomtól. Az első rendű vádlott, tehát a reformkommunisták összeesküdtek a horthy fasisztákkal, illetve a klerikális reakciósokkal, és akkor mindez összeadta az összeesküvést. Gulyás Lajosnak még az is volt nyilván a számláján, hogy az ő édesapja 25 holdföldön gazdálkodott a felvidéken, tehát a kulánk bélyeget is rá lehetett sütni, emellett a kisgazdapártban politizált a koalíciós időszaknak nevezett években 1948-at megelőzően.
Hogyan hatott a forradalom, a forradalmat követő megtorlás az egyházainkra? Milyen hatása volt ennek a 13 napnak és az azt követő megtorlásnak az egyházak életére?
Hogyha szűken most a református egyházra gondolunk, akkor azt láthatjuk, hogy a református egyházban október végén, november elején volt egy megújulási törekvés, amelynek volt számos előzménye, tehát erre akkor is sor került volna, a kutatások azt mutatják, hogyha nem is tör ki a forradalom, de kitört a forradalom, és az volt a célja ennek a református megújulási mozgalomnak, hogy az egyházat egy teológiailag, szervezetileg és személyileg újítsa meg, kiírtak egy országos tisztújítást, magyarul mindenkinek újra meg kellett pályázni a saját pozícióját, a saját hivatalát, és az 56-ot követő megtorlás során ennek az egész megújulási mozgalomnak nem volt további lehetősége, és megindult egy visszarendeződés a református egyháznak az életébe, tehát ugyanazok maradtak az esperesek, ugyanazok maradtak a püspökök, tehát közép- és felső vezetőiről beszélünk a református egyháznak, és amúgy a református megújulási mozgalommal szemben is indultak akciók. 1957 márciusában 8 fiatal lelkipásztort letartóztattak, előzetes fogságban tartottak, vizsgálati fogságban tartottak, akik igencsak aktívak voltak ebben a tevékenységben, ebben a megújulási tevékenységben. Ez igazából a színfalak mögé szorult, ez a megújulási törekvés, és ezek az emberek próbálták, akik ebben részt vettek, a saját gyülekezeteikben ezt a megújulást megvalósítani, amit országos szinten, szervezeti szinten, teológiai szinten nem sikerült, mert derékbe törte a kádári megtorlás ezt is.
Október 23-a az 1956-os forradalom kitörésének a napja, amely 13 nap jelentősen alakította Magyarország 20. századi történetét, még akkor is, hogyha a forradalmat vérbe folytják, és november 4-én bekövetkezik a szovjet megszállás, és elindul a kádári terror. Sokan kerülnek emigrációba, kényszerülnek arra, hogy elhagyják hazájukat, sokakat halálra ítélnek és kivégeznek, vagy bebörtönöznek. Az egyházak életében is meghatározó események indultak el, valósultak meg, és ugyan sok egyházi személy, akár vezetők, akár lelkészek, lelkipásztorok segítették aktívan a forradalmárokat karitatív, szociális területeken, illetve sor került egyfajta kimondásának szembenézésére arra, hogy maga a forradalmat megelőző időszak, a 47-48 utáni időszak, az mennyire nem hatott jól az egyházakra. Mai műsorunkban Erdős Kristóf történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatójával, Gulyás Lajos levéli református lelkészről beszélgettünk, akit 1957. december 31-én halálra ítéltek és kivégeztek. Ő olyan egyházi személyiség volt, akit a forradalomban tett, véghez vitt cselekedetei miatt ítélt halálra a kádári diktatúra.